İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármán Sibocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Nagytusnádra kalauzoljuk Önöket. Az Alcsiki medence déli részén a Csomád északi előterében foglal helyet. A település községközpont Újtusnád és Csíkverebes tartozik hozzá. A falu területén van a Benesláp. A ravaszpatak mentén homokbánya van. A homokpad vastagsága eléri a 12 métert. A község ásványvízforrásairól híres. Római katolikus templomát 1802-ben kezdik építeni, és 1824-ben fejezik be. Köpeci Sebestyén József a templom építési idejét 1838-ra teszi. Helyén Árpád-kori kápolna állt, melyből egy románkori kőkeresztelő kút maradt fenn. A kápolnáját egy 1571-ből származó oklevél említi, amely közös volt Verebessel. 1667-ben még állott, mint 7,5 hosszú, 4 széles épület. Egyéb emlékei a tököliféle hadjárat idején 1790-ben tűnnek el. A temetőben számos sírkő található. Érdekesek a pogánykeresztény kultuszt jelképező napkorongok.
Van egy olyan réteg, aki tusnádi kötődésű, hazajár, de szinte többet tartózkodik külföldön, vagy akár Szeredában, mint itthon.
A fődek visszakerültek úgy, ahogy, de sajnos a forrásokat kevesen gondozzák.
Annyi fiatal kijött innen a zenekarból.
A legfőbb szempont szerintem a társasági lét, az, hogy itt vannak a haverok.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csont Ede vagyok, tusnádi plébános. Tusnádon vagyok 2014 óta. Tusnádnak és Verebesnek vagyok a plébános.
Hol volt az előző szolgálati hely?
2008-ban szenteltek pappá, akkor még Rómában 1 évet papként tanultam, és az első állomás helyem Petrozsényben volt, ott 1,5 évet voltam segédlelkész. Onnan Gyulafehérvárra kerültem, a teológián voltam filozófia tanár, és tanulmányi fegyelmi prefektus, vagyis a kispapoknak a mindennapi életét irányítottam, koordináltam. Onnan Székelyudvarhelyre kerültem iskola lelkésznek, kisegítő lelkésznek. Ott 1 évet voltam, és onnan kerültem Tusnádra, vagyis ez az első plébániám, ahol most már 8. éve vagyok.
Milyenek a nagytusnádi hívek?
Azt szoktam mondani, hogy egy plébános meg a közösségnek a kapcsolata egy kicsit olyan, mint a házasság. Meg kell szokjuk egymást, meg kell ismerjük egymást, és ez időbe telik, főleg itt Tusnádon. Az előző plébános 4 évet volt, azelőtt meg 16 évet, és akkor valaki azt mondta, hogy újabban Tusnádon gyakran helyezik a papot. Gondolkoztam, hát ez milyen időmérték, hogy újabban és gyakran. De rájöttem, hogy a tusnádi embernek idő kell. És úgy vagyok most, hogy kezdjük egymást megszokni, megismerni, egyfajta bizalom is kialakul, és összességében elmondhatom, hogy szívesen vagyok itt, jól érzem magam itt Tusnádon, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy ide vezérelt.
Hány hívet pásztorol?
Verebesen egy olyan 140-en vannak, Tusnádon egy olyan 600 körül, tehát összesen 740-750 lélekszám. Na már most ebben a 750-ben úgy azért valóban mindenki benne van. Tehát van egy olyan réteg, aki tusnádi kötődésű, hazajár, megkeres, de szinte többet tartózkodik külföldön, vagy akár Szeredában, mint itthon. Tusnádinak tartja magát. Meg hát ugye a magyar közösségen kívül cigányok is szép számmal vannak, körülbelül 200-an. Velük is tartom a kapcsolatot, próbálom őket is minél jobban belevonni az egyházi életben. Nyilván ez nem egy könnyű folyamat, de vannak előrelépések, és én őket is ugyanúgy a híveimnek tartom.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ők is római katolikus vallásúak, mert legtöbb helyen az új protestáns vallást követik.
Ugye nem lehet egységesen beszélni róluk, mert helyenként más és más a mentalitásuk, a hagyományőrzés. Az itteni cigány közösség magyar anyanyelvű, nem annyira tartják a saját ősi hagyományaikat, próbálnak azonosulni a székelyfalunak az értékrendjével, és ilyen szempontból ők katolikusnak is vallják magukat, próbálnak felzárkózni az itteni közösséghez.
Milyen a hitélet a római katolikusoknál?
Amikor ide kerültem, úgy a templom is, az épületek is eléggé romos állapotban voltak. Soha nem felejtem el azt a gondolatot, ami akkor megfogalmazódott bennem, hogy hát nehéz lesz az épületeket felújítani, de még nehezebb az embereknek a szívébe, lelkébe belecsempészni a hitet, az optimizmust, a bizalmat, a tenni akarást. Tusnádnak jó élete volt mondjuk a kommunizmus alatt, mezőgazdaságilag egy élvonalt képviselt. A tapasztalatom, hogy ez sokszor visszajött. Tehát ahol kommunizmusban egy közösségnek jó dolga volt, kommunizmus után nehezen talált magára. Ez egy kicsit Tusnádon is látszik. Tehát az előregedés a városközponttól, Szeredától viszonylag távol esik, nem olyan könnyű ingázni, sokan elvándorolnak külföldre. Érezhető ez a jelenség, ami talán általános, sajnos, hogy azért fogyatkozunk erdély szinten, vagy magyarság szinten. Ebben a közösségben szeretnék ugye erőt önteni, meg egy kicsit arra sérkenteni őket, hogy optimizmussal tekintsenek előre. És úgy gondolom, hogy nem hiába való a munkám, bár ezzel úgy vagyunk, hogy a Szentírás, hogy mondja, más aki vet és más aki arat. Ennek a gyümölcse ki tudja, mikor fog beérni.
Amikor vannak a szentmisék, akkor a templom látogatás az milyen? Hány százalékkal jön el a híveknek?
Hát egy olyan 30%-ot lehet mondani, ami jó arány, mert Tusnád arról volt híres, hogy azért nem voltak olyan nagy templomba járók. Ahhoz képest én azt kell mondjam, hogy nem fogyott a híveknek a száma. Újra meg újra vannak családok, vannak emberek, akik egyet gondolnak, és úgy valahogy megtetszik nekik a liturgia, megtetszik nekik a szentmise, keresik az Istennel való kapcsolatot, és kezdnek jönni a templomba. Ez egy lassú folyamat, de templomban nem érzem egyedül magamat. Egyedül éreztem magamat akkor, amikor online kellett közvetíteni miséket, és kongott húsvétkor például a templom az ürességtől, mert nem szabadott jönni. De örvendek, hogy vannak. S például vasárnaponként csak minisztránsból van 8-10-12 személy, ami egy ekkora kicsi falunak nagyon sok, hogy ennyi minisztráns van vasárnapról vasárnapra. És én büszke vagyok rá.
Említettük az online közvetítést, ezzel alatt az elmúlt 2 év alatt mennyire szoktatták le a híveket a templomba járásról? Vagy ezek az online közvetítések mennyire járulnak hozzá, hogy elkényelmesedjenek a hívek?
Mindennek van jó és rossz oldala, szoktuk mondani, az éremnek 2 oldala van. Ez a helyzet hozott egy pozitívumot, és pedig, hogy ráébredtek az emberek, hogy hát ez nekünk fontos. Olyan természetes volt, hogy van pap, van templom, lehet menni. Igen, ám, de amikor megtiltották, hogy nem lehet. Az milyen rosszul esett. Soha nem felejtem azt a húsvéti vasárnapot, amikor ugye már másfél hónapja nem találkoztunk a hívekkel, és kihirdettem, hogy akkor mise után kocsival végigjárok a falun, áldást adok, köszöntöm őket, legalább, hogy lássuk egymást. És nagyon mély benyomást gyakorolt ez rám. Mindent a hívek ki voltak állva a kapuba. Másfél óra kellett végigjárni minden utcát, minden kicsi szegeletét a falunak, meg Verebesnek is persze, de várták az emberek, hogy ne csak képernyő előtt lássuk egymást, hanem találkozzunk. És visszajöttek az emberek. Viszont van egy olyan dolog is, hogy most azért kérik, hogy babács, legalább a nagymiséket online is közvetítse. És megértem ezt. Én nem akarom, hogy helyettesítse, mert nem tudja helyettesíteni az online mise azt a szentmisét, amin a hívek részt vesznek. Viszont azt megértem, nagyon sokan el vannak származva. És meg tudom érteni azt is, hogy olyan jól esik, hogy bár egy karácsonykor, egy húsvétkor Németországban, Magyarországon, Svédországban, nem tudom hol vannak, hogy leülnek, és a tusnádi szentmisét megnézik.
Milyen a születések és a temetések aránya?
Több a temetés, mint a keresztelés, nagyjából a duplája. Tavaly volt 12 keresztelés, 24 temetés, és hallok olykor ilyen hangokat, hogy akkor itt ennek már úgyis vége. Viszont én azt mondom, hogy a Jóisten kezében van a jövő. Nekünk az a feladatunk, hogy a jelenben megtegyük azt, amit meg lehet tenni. Nem igaz, hogy nincsenek fiatal családok Tusnádon, nem igaz, hogy nem kezd tudatosodni az emberekben az, hogy ha meg akarunk itt maradni, akkor gyermeket kell vállalni. És van egyfajta ilyen mentalitásbeli különbség, hogy ami talán 20-30 évvel ezelőtt érdekes módon, azt kell mondjam, szégyennek számított, hogyha 3-4 gyermek volt egy családban, az most már nem szégyen. Mert kezdünk rájönni, és remélem, hogy még nem túl késő, és nem jutunk a szászoknak a sorsára, hogy igenis, hogyha itt meg akarunk maradni, ahol már 1000 éve megvagyunk, akkor igenis az életet fel kell pártolni.
Esketési szertartást milyen gyakran végez?
Hát ez ugye függ egy kicsit az évektől. Egyértelmű, hogy a Covid alatt esketés nem volt, és akkor azt egy kicsit bepótolták, tehát a tavaly 4 esküvő volt. Általában 2-3 esküvő szokott lenni évente.
Ezek a fiatalok itt maradnak? Még akkor is, hogyha esetleg külföldön dolgoznak, vagy már házasság után úgy tervezik az életet, hogy valahol máshol?
Nehéz egységes képet alkotni ebből, hiszen vannak, akik elmennek külföldre dolgozni, és családalapításra hazajönnek, aztán itthon maradnak. Ez a legszebb példa, és én ezt is bátorítom, mert igen, amíg az ember fiatal, menjen, lásson világot, szerezzen tapasztalatot, fejlődjön, viszonyítson, mérlegeljen, és akkor jöjjön haza, kapja meg itthon a helyét, és alapítson családot, az meg már egy kicsit a helyben lakásnak az időszaka. Persze létezik az a jelenség, nem csak itt Tusnádon, hanem egyházmegye szinten, hogy a kötődés megvan hazajönni egy keresztelés, egy esküvő kapcsán, viszont életviteli, állandó jelleggel igazából külföldön vannak. Aztán vannak házasságrendezések, amikor tudom is én megszületik az első-második gyermek, és aztán észbe kapnak, hogy hoppá, a házasságkötés elmaradt, és akkor azt is pótoljuk. Na hát ez nyilván nem a legrendezettebb életformát tükrözi, de hát a pozitívumot kell nézni. Mindig az embert arra kell segíteni, hogy egyről kettőre lépjen. Persze, hogy ez a jó tanuló esetében az iskolában azt jelenti, hogy 9-esről 10-esre, de meg bukdácsoló, annak ugyanúgy haladás, hogyha 5-ösről 6-osra jut, vagy 4-esről 5-ösre. És ilyen értelemben nem úgy állok én hozzá, hogy te miért vagy ilyen, és miért vagy olyan, hanem jó, ez a te élethelyzeted, történeted, hogyan tudunk ebből egyet előrelépni.
Nagyon elidegenednének a hívek, hogyha paskalaposabb lenne a plébános úr?
Egyházmegyei szinten egy ilyen szinodális folyamatnak vagyok a koordinátor, amit a Szentatya Ferenc pápa indított el tavaly októberben, ami gyakorlatilag arról szól, hogy megkérdezni a híveket, az embereket, hogy mi a véleményük az egyházról, hogyan látják, merre haladjon. Ez a fajta meghallgatás, hogy odafigyelni a híveknek a szükségleteire, lelki igényeire, ez nagyon fontos, mert hogyha nem, akkor elbeszélünk egymás mellett. És a hívek nem úgy jelzik a pápa plébános felé a nem tetszésüket, hogy visszaszólnak legtöbb esetben, hanem elmaradnak. Csak azt látod, hogy nincsenek. Mert valahol, hogyha úgymond vaskalaposok vagyunk, abban nem megy át az, hogy én megértem az ő helyzetét. Mit jelentsen ez? Megvannak előírások, szabályok, amiket be kell tartani. Tehát nem az van, hogy mindenkinek mindent szabad, és mindent lehet, és minden helyes. Viszont egyrészt egy gerincesség, egy következetesség, de másrészt egy empátia, egy szeretet, amivel embertársa felé fordul. Tehát ez szerintem lényeg. És nem csak papként, hanem minden munkahelyen, minden életkörülmény közepette.
Van egy gyönyörű szép templomuk itt a domb tetején. Milyen régi ez a templom?
Én szeretem a Jóistent, mert meghallgatja a nagyon mély kéréseket. Én mindig szerettem a szép templomokat. Ez a templom úgy illik hozzám, mert valóban egy úgynevezett erdélyi késő barokk templom. Ennek volt egy elődje, egy kápolnácska, amit az 1700-as évek végén lebontottak, mert kicsinek bizonyult, és egységesen épült fel az akkori erdélyi püspök, tusnádi származású Kovács Miklós püspök támogatásával 1802 és 1814 között az Assisi Szent Ferencnek szentelt plébánia templom. A torony az később, 1823-ban épült fel, és még később a 30-as, 40-es években került a berendezés a templomba, vagyis orgona, mely egy kolonics orgona, a főoltár, szószék. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 200 éves a tusnádi templom.
Az orgona az még szól?
Még szól, ami önmagában egy csoda, hiszen mióta meggyártották, nem volt felújítva, úgy van, ahogy elkészült. Szeretnénk pályázni rá, szeretnénk az orgonát is felújítani, egy nagy tervünk között ez szerepel. Még odáig nem jutottunk, de nagyon remélem, hogy megérem, hogy azt az orgonát is még fel tudjuk újítani.
Gyönyörű szépek a szent képek a falon. Ezek fel vannak újítva már, mert gyönyörű minőségben vannak.
Igen, a templomnak a jelenlegi festése nem a templommal egy idős, valamikor az 1960-as, 70-es években festették ki a templomot így, és a templom ugyebár nem műemlék, meg a festések sem műemlékek, viszont szép. És én arra gondoltam, amikor ezt a templomot elkezdtem felújítani, hogy hát jó, hogy nem műemlék, de attól nem jelenti azt, hogy le kell festeni az egészet mondjuk fehérre, vagy egy színűre, és el kell tüntetni ezeket. Ebből műemlék lehet idővel. Ez egy érték, mert hogyha mindent ezeket a festéseket eltüntetik, mert hát nem régi, akkor nem marad meg sehol. kors, pedig önmagában szép díszítés. Ezt restauráltuk szerencsére, hogy egy olyan céget sikerült kapni, amely ilyen szempontból valóban odafigyeléssel és szakértelemmel festette újra, egészítette ki a hiányzó részeket, hiszen volt, ahol a templom beázott a kórus fölött, és ott lekopott a festés, vagy a kályha fölött ott a pára miatt a színek meggyengültek, repedések voltak a falon, volt mit javítani.
Az oltár mellett látok falfeltárást. Gondolhatjuk azt, hogy a mostani festmények mögött valami más is lehet a falon?
Amikor nekiálltunk ezt a templomot felújítani, akkor egyrészt ugyebár a templom nem műemlék, de másrészt én a jellegéből látom, hogy gyakorlatilag egy műemlék templommal van dolgunk. Tehát minden beavatkozást úgy kell végezni, mintha valóban műemlék templom lenne. Éppen ezért falkutatással kezdtük a festést, tehát nem álltunk neki, hogy saját elképzelésünk szerint fessük. És a falkutatás igazából két helyen mutatta meg a régi eredeti festésnek a nyomait, és ezt a két helyet szabadon is hagytuk. A leglátványosabb az a sekrestye bejáratát körbevevő faldíszítés, ami gyakorlatilag a vele szemben levő baldakinnak a tükörképe. Ez akar lenni. Nyilván, hogy arra nem volt pénzünk, hogy ezt felújítsuk és helyrehozzuk eredeti szépségében, ez is még a jövőnek a feladatai közé tartozik, de azt akartam, hogy ez maradjon meg. Ezt, ha megtaláltuk, maradjon meg, hogy legyen legalább egy ízelítő abból, hogy hogyan nézhetett ki a templom eredetileg. Sajnos az eredeti festésből ezen kívül és a Szent Anna kápolnában egy képkereten kívül, amit a falra festettek, mást nem igazán kaptunk meg.
A templom körül nagyon sok kőkereszt van. Kik nyugszanak a templomot körülvevő kerítésen belül?
A leghíresebb sírhely, amely számunkra nagyon fontos, Imecs Fülöp Jákó, ferences atya sírhelye, aki az 1800-as években élt, 1912-ben halt meg. Ő volt a Mártonáron főgimnázium első igazgatója. Sokat tett azért, hogy itt Csíkban a nevelés nagyobb szerepet kapjon. Hát abban az időben a falu sok ferences papi hivatást adott, több ferences rendbeli szerzetes is van itt eltemetve a templomkert belül, meg hát a nemesi vagy a rangosabb családoknak a sírhelyei, vagy egyházi méltóságoknak a sírhelyei találhatóak a templomkerten belül.
Nagyon rendezett a temető is. Ez kinek a dolga?
A plébániához, a Verebest is beleszámítjuk, valami 12 épület tartozik, és csak itt a terület körbekereken olyan 2 hektár. Ez is elég elhanyagolt állapotban volt, elég sokat dolgoztunk, hogy próbáljuk rendbeszedni, szépé tenni, bokrokat kiírtani, füvet lekaszálni, és úgy aztán szépen kialakult, hogy kinek mi a feladata. A templom kerten belül a sekrestyés, illetve az ő családja végzi a kaszálást, a templomdombon, illetve a plébánián a kántor úr kaszál. Temetőt is olyan szempontból sikerült egy kicsit rendezni, hogy bevezettem, hogy egy évi 10 lehet sírhelyenként a hívek fizessenek, hogy ebből tudjuk a temetőt lekaszáltatni, hiszen főleg a sírok között nehéz a kaszálás. Ugyanakkor pedig, ahol hézagosabbak, hiányosabbak a sírok, oda most már új sírhelyeket adok ki, hogy ne terjeszkedjen nagyobbra a temető, hanem inkább a hézagos helyeket töltsük fel, és így az egységes temetőképet megőrizzük. Egy nagy munka volt ennek kapcsán feltérképezni a temetőt. 2 kispap segített először is minden egyes sírt lefényképezni, és ezekről a neveket mind-mind beírni, aztán térképet készíteni hozzá, megszámozni a sírokat. Úgyhogy most gyakorlatilag tudjuk, hogy melyik sírban kinyugszik, ki a hozzátartozója. És úgy gondolom, hogy ez egy kortörténeti szempontból is fontos dokumentum, hiszen ad egy helyzetképet, hogy hogyan is nézett ki a tusnádi temető 2022-ben mondjuk.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nagyon kevés plébános tudja elmondani, hogy szolgálati ideje alatt találkozott a Szentatyával. Önnek volt szerencséje. Ez sokat jelent egy plébános életében?
Úgy gondolom, hogy ebben is a gondviselésnek a keze nyomon követhető, hiszen a gondviselés adta úgy, hogy amikor a Szentatya Csíksomjóra látogatott, akkor én pont Tusnádon voltam. Az érsek atya megbízott a koordinációs munkák egy részével, tehát a szervezőbizottságnak voltam a tagja. Jó volt, mert Tusnád viszonylag közel van Szeredához, rengetegszer fel kellett és fel lehetett utazni. A másik, hogy a plébánia nem olyan nagy, hogy ne lehessen mellette még ilyen szervezési munkát vállalni. Nagyon intenzív időszak volt, gondoltam, hogy majd egyszer erről írok külön, de majd 50 év múlva, mert igen, frissek az emlékek bizonyos szempontból. Mert egy embertelő próbáló feladat volt előkészíteni ezt a nagy eseményt, aminek a horderejét talán fel sem értük kellőképpen, hogy mit jelent az, hogy a Szent Atya az egyháznak a feje itt volt nálunk, Csíksomjon. És nem csak, hogy itt volt, hanem, hogy emlékezik, de olyan módon emlékezik, hogy engemet megdöbbentett. Mert amikor el voltunk Rómában megköszönni a Szent Atyának a látogatását, tehát a pápa látogatás évének szeptemberében, jó 3 hónappal a látogatás után, akkor bemutatkoztunk, ott voltunk a Szent Péter téren, hogy mi vagyunk a Somlyói útnak az előkészítői, és azt mondja, jaj, igen, akkor ti magyarok vagytok, és szépen magyarul köszönt nekünk a jó napot, és azt mondja, olyan gyönyörű az az Erdély, olyan szép országban laktok, és ez nem diplomáciai fogás, azt mondja, ezt nem azért mondom, hogy hizelegjek nektek, hanem valóban szép. És emlékezett a polgármesterre, aki a családjával székely ruhában vitte az adományokat, ezeket így mind kapásból mondta, tehát nem volt neki előkészítve, emlékezett. Nagyon jól ismer bennünket, sokkal jobban, mint gondolnak.
Sokan támadják a Szent Atyát. Ön látta közelről, önnek milyen embernek tűnik?
Sokat gondolkoztam ezen, hogy hogy is tekintünk mi a Szent Atyára. A kommunizmus alatt ugye nem volt közvetlen kapcsolat a Szent Atyával, azelőtt még kevésbé, hiszen nem volt a média ennyire fejlett, hogy így közel húzza nekünk az ő személyét. Az első dolog, amit nem szabadna elfelejtsünk, hogy a Szent Atya is mindig egy ember. Tehát a saját korlátaival, saját erős és gyenge oldalaival ezt figyelembe kell venni. És amellett viszont látni, hogy azért mindegyik, ahogy én visszatekintek, hogy hűséggel próbálja szolgálni az egyházat, és hogy ott van benne az a bölcsesség. Belegondolok, hogy 80-valahány évesen, amikor tudjuk, hogy egészségileg mennyire már gyenge az ember, de hogy ő még a világegyháznak a felelősségét a vállán tudja viselni, és hogy erre kap erőt. Hát ez a Szentléleknek az ajándéka. Ferenc pápában nagyon látszik ez a jezsuita vonás, amit én viszont értéknek tartok, hogy megkülönböztetni a dolgokat, ne felületesen dönteni a nuanszok, árnyalatok, megkülönböztetések világában, nem egyben mosni a fehér-feketét. Sokszor az a baj, hogy mi olyan könnyen ítélkezünk, és elmondjuk, hogy ez jó, ez rossz, ezt így kellett volna, úgy kellett volna, de a dolgok a valóságban mindig árnyaltak, és ezt nem szabadna szem előtt tévesszük.
Geológus.
Mivel telnek a mindennapok itt Nagy Tusnádon?
Nagy Tusnádon csak hétvégén telik, mert közben Csíkszeredában lakom, ott dolgozok még. A geológiából nyugdíjba mentem, de van egy kerámia műhelyünk, és azt vezetjük.
Amikor Nagy Tusnádon van, akkor mit csinál? Kertészkedik, vagy csak pihenni jön?
Itt van a szülői ház, rendezni kell egy gazdaságot, hol cserépes itt le, hol lesz. Nyáron pedig a kertet is műveljük.
Mennyit változott a gyerekkora óta Nagy Tusnádnak a képe? Mert én, aki ritkán járok, én nagyon látom a változást.
A sokat, mind az életvitelben, mind pedig tájképileg, tehát a falu arculata is rengeteget változott. Nagyon sok új ház épült, sokszor a régiek rovására, a földművelés is még gyermekkoromban. Teheneket vezettem szántáskor, most már traktorgépi erővel művelik a földet, tehát óriási a változás emberanyagba is, mert azok a régi emberek, akikkel én együtt felnőttem, azok már kín vannak a dombon, a templom mellett.
Bizonyára, amikor végigvonul itt az utcákon, azért beugranak emlékképek, és van, ami kellemes, és van, ami kellemetlen, hogy megváltozott, pedig az milyen jó lenne, ha meglenne.
Embereket hiányolunk, emlékszem itt az iskolából, akkor kellett hazamenjünk még sorba állva, és Rafaim Pali bácsi mellett úgy elmentünk, hogy elfelejtettünk köszönni, és az öreg hosszú nyurga ember volt, utánunk jött, elénk bált, jó napot ott köszönt nekünk, vagy dicsért. Tességet, ma nem emlékszem pontos. Tehát vannak ilyen emlékek.
A mai gyerekek, ha meglátják, önt köszönnek?
Hát nem igen. Tehát lehet, hogy nem is ismer. Van, aki igen, van, aki nem.
Vannak helyek, ahol főleg a félreeső településeken, ha egy idegen meglátnak, akkor köszönnek. Nem tudják, hogy ki az, de úgy illik, mert úgy tanították.
Én is ezt betartom a mai napig is, hogy bárhova bemenyek, vagy bármilyen településre elmenyek. Köszönök az úton járó embereknek.
Nagy Tusnád és környéke borvízforrásokkal van tele, és ismerjük is a borvizeit. Mit illik tudni? Milyen víz van itt?
Tusnádon rendkívül sok, vagy 50-60 borvízforrás van a réten, a mezőkön, az erdőkön, és ezeknek a vegyi jellege is rendkívül változatos. Sokan nem is gondolnak, hogy főleg a medence tengén itt, Alszegben vagy Új-Tusnádnál a vizek, főleg nátriumkloridosok, sósok, amik a csíki havasokból lemosott, vagy a mélységben a vulkáni kőzetek alatt lévő fliss kárpáti homokkőrétegek sós agyagaiból hozza felszínre a vulkánok lehelet, a széndioxid gáz, a mélységi víz törése vonalak mentén megjelennek ezek az ásványi források, amelyek Veszeföldön híresek voltak, ugye a környékünkön. Fejlődött ki 1842-ben Tusnádfürdő, de már korábbi 1700-as években is említik Tusnádfürdőt, ami a mai Nádasfürdő itt Kisharam-Nagyharam között húzódik.
Vannak olyan borvízforrások, amelynek a vize valamiért nem iható?
Nincs, nem tudok róla. Esetleg felszíni szennyeződés lehet ilyen elhanyagolt források. Bár van egy borvízforrás itt a Rétbe, a Kerengőbe, úgy hívják a helyet. A neve a forrásnak Rossz borvíz. Hajrajáró ember kérdezte az ott kazálló Tusnáditól, hogy bácsi, jó ez a borvíz? Azt mondja, hogy legyen jó, mikor még a neve is rossz.
De mitől rossz? Igen, sós?
Nem sós, hanem általában tőzeges területek, ezek az ótmenti, és akkor a felszínre tör a tőzekből az apró egyik borvizet, galuskás borvíznek is hívják közepotak tövén, mert a szerves anyag az ugye összegaluskál, vagy forgassa a széndioxid gáz, és ezért vagy kicsapódik rajta, nem takarítsák, akkor rossznak tűnik, de attól meg lehet inni.
Itt a kútakban is borvíz van, vagy a kútakban rendes édesvíz buzog?
Csak Verebesben borvízesek a kútak. Ott régebb volt egy felszíni gáztörés, és úgy hívták a bolygó, tehát bolygót jött fel, azt most betemették, de a verebeseknél régebb, azt hiszem, Orbán Balázs is említi, hogy még a ludak is borvizet isznak. Itt Tusnádon a faluba 1957-ben fúrták a kútat, tehát 50 méterről jön a felszínre az új tusnádi vasútállomás mellett, ahol a Tusnád vizet palackozzák, ott korábban felszíni források is voltak, a Matilda, Bátordi, de ott is a palackozott víz az már fúrásokból jön a felszínre.
Ez fogyó altalajkincsünk, vagy mi még megérjük, hogy ne fogjon el ez a borvíz?
Reméljük, hogy megérjük, mert annyira fiatal a vidék, ugye úgy tartsák, hogy a Szent Annától a Csomáthegység utolsó kitörés az 27.000-30.000 évvel ezelőtt történt, tehát ezért bízunk benne, hogy a széndioxid utánpótlás még megmarad egy pár évig, úgyhogy nem hiszem, hogy mi megérjük azt, hogy nem lesz borvíz Tusnád térségibe. De a borvizek azok újra termelődnek, tehát ahogy a csapadékvíz beszivárog a talajba, az lemegy a mélységbe, széndioxid gázok felszínre hozzák, a nagy nyomás alatt a talajba oldódik a széndioxid, így keletkezik a borvíz.
Itt gyógyvizek vannak? Gyógyborvizek? Ki kimondottan valamilyen betegségre, vagy valamilyen nyavajára ajánlott lenne valamelyik forrásvize?
Ajánlott a legtöbb, ezek a sósabbak, mint az alszegi borvíz, vagy tusnádi borvizek, a veresvíz, ezek főleg gyomorbántalmakra kitűnőek, a széndioxidos vizek, mint például a nádasi borvíz, az nagyon jó érrendszeri betegségekre, bőrbetegségekre, tehát erre használtak a régi időben. Én még értem olyan Simoni bácsit, 80 évesen még lejött a nádasi borvízhez, kiment ott, megfürdött, mondta, hogy amikor gyermekek voltak, akkor nyári időszakban, amikor kevesebb volt a mezőgazdasági munka, akkor szekére rakták, lejöttek a nádasi borvízhez, ott a gyermekeknek ilyen hosszúkú fakádba vizet mertek, követ forrósítottak villával, belédobták, hogy főleg a gyermekeknek, nőknek elviselhetőbb legyen a vízhőmérséklete, mert körülbelül a 13-14 fokos a víznek a hőmérséklete. Volt olyan öreg is, az öreg Ambrus Ignác, aki minden karácsonykor megfürdött benne, soha semmi baja nem lett a jéghideg borvíztől.
Ezek a források megközelíthetőek, védve vannak, le vannak fedve, zárva?
Nincs megközelítelők, csak az kell tudni, hogy hol van. Hát a legtöbb az mai világban nagyon elhanyagolt állapotban van, mert most annyira kényelmesek vagyunk, hogy az üzletből megvegyük a palackos borvizet, és azt vigyük el a mezőre, az erdőre. Azért hányódik annyi palacka mezőkön, erdőkön.
Bizonyára gyerekkorában karban tartották és tisztították ezeket a forrásokat. Manapság tud-e arról, hogy szerveznének borvíz, forrás, tisztító kalákát, vagy nem tudom, ezt hogy lehetne nevezni, hogy karban tartani, felújítani ezeket a forrásokat, mert azért nem volna baj, hogyha az utódoknak is ezek megmaradnának.
Volt, mert van egy egyesületünk, amelyiknek az elnöke vagyok, a Csíki Természetjáró Természetvédő Egyesület, és a magyarországi tájépítőkkel közösen 2000-ben, amikor a Csomád bálványos kistérség fejlesztését elkezdtük, akkor megindítottunk Csík-Lázárfalván egy fürdőépítő kalákat, a Székelyföldi fürdőépítő kaláka címen, amely itt Hargita megyében, hogy 10-en felül Lázárfal, a Tusnádi Nádasfürdő, Borsáros, Borsfürdő, Szentkirály, Szent Anna fürdő, Szent Tamáson, Kozmási, Sószékfürdő, Kászani, Sóskút fürdő, Somafalvi fürdő, Borszéki, Tündérkert, több Homorút, Karácsonyfalvi, Dungó fürdő, ezeket mind-mind felújítottuk kalákába, jöttek a magyarországi tájépítők, hozták az ötletet az épületekre, és a közösséggel, a közbirtokossága, a polgármesteri hivatal állt, egy hét alatt minden fürdőt felújítottuk. Most ez a tevékenység Kovászna megyébe zajlik, tehát ilyen, akkor forrásokat is felújítottunk, mint a Lázárfalván, a Büdös fürdő, Nyírfürdő, ott is a fürdőmedence mellett mofettát építettünk, a borvízforrást, a dögösökét újra foglaltuk, úgyhogy volt ilyen tevékenység itt a térségben is, ápoljuk is továbbra is. Én 88-89-ben közel 500 ásványvízforrás térképeztem fel, volt a Vót Geológiai Vállalatunk termál programja, és akkor ugye a múlt rendszerben azt gondoltam, akkor is el voltak hanyagolva borvízforrások, hogyha majd magángazdaság lesz, akkor úgy, mint régebben mindenki a kaszállóján, a földje végén a forrás karba tartsa, fődek visszakerültek úgy, ahogy, de sajnos a forrásokat kevesen gondozzák.
És ezeket a fürdőket, amelyeket rendbe raktak, ezeket megőrzik, vagy ott is azért a rongálás jelei felfedezhetők?
Rongálás mindenütt létezik, és az a baj, hogy korhadnak, ugye fenyőből építettük, ilyen a Tusnádi Nádas fürdő, és újra kéne ismét építeni, mert teljesen elkorhadt a pallórendszert csináltuk, mert ez egy tőzegláb, tehát hogy ne kelljen lábba tapodni, de mind tönkrementek. De vannak települések, például a Borsárosra, nagyot fejlődött, hogy a kozmásiak, kászaniak is, csomafalviak is, tehát gondozzák. Ez mind a helyi lakosságtól függ, vagy a polgármesteri hivataltól, hogy mennyire viseli szívén a fürdőnek a rendbetartását.
Bizonyára a szülei elvitték ezekhez a forrásokhoz, és elmondták, hogy melyik forrás mire jó. A mai fiatalok tudják, hogy ezek a források hol vannak? Tovább adódik az információ? Vagy esetleg 30-50 év múlva már nagyon kevesen lesznek azok, akik meg tudják mondani, hogy melyik borvízforrás az mire jó, és hol van?
Ez is emberre válogassa. Van, aki ismeri, de a fiatalok nagy része nem ismeri. Mondok egy érdekes példát, a Székelyhonban írtam egy sorozat, a Zöld-sziget címen, a tusnádi határ egy részét is bemutattam egy hétvégi számba, és írtam, hogy Ravaszpatak, a Nádasfürdő, Szent Annatúl felé mentünk, Nagyharam, Kisharam, Nádasharam, minden. És akkor valaki a kommentben írta, hogy mi nem írom le a helyneveket, mert Ravaszpatakáig még tudja, hogy hosszús falu melyéke, de tovább már nem ismer is, ez egy rokon gyermek volt. Nem érdekli a gyermekeket ma már a hessegtető telefonnal el vagyunk, úgyhogy ha abban nincs benne, akkor nem is létezik.
Azok a hivatalos szervek, akik esetleg tehetnének a borvíz forrásokért, azok tesznek-e valamit? Vagy geológusként szívfájdalma, hogy itt van egy kincs, amit hát úgy, ahogy őrzünk, de több tiszteletet, figyelmet érdemelnének?
Több tiszteletet, több odafigyelést, jobban meg kellene lovagolni ezt. Csíkzsögödön egy olyan fúrásunk volt, hogy 62 liter másodpercenként a hozam, ez egy patak jön ki belőle. Tehát oda úgy, mint Hajdúszoboszlón egy élményfürdőt lehetne építeni, de senki se csinál. Tehát nem tudunk ezzel a gazdagsággal élni, mert csak meg kell figyelni a palackozó üzemeket, ahol jó kézben van az ásványvíz, milliárdokat nyernek. Rengeteg olyan ásványvízforrás van, aminek nincs hozama. Rengeteg forrásunk van, de nem mindegyiket lehet ipari méretekben használni. Ott vannak a kászoni vizek, és vagy itt a Székelyföldön több mint 40 régi kicsi palackozó volt az 1800-as, 1900-as években, hogy ezeket is meg kell, nem palackozok egy nap egy milliót, abból esetleg egy évben lenne egy millió, de volna változatosság a piacon, nem egységes, mert kászoni vizek, és nagyon finomak voltak.
Nem gondolta, hogy le kéne mindezt írni, ezt a tudást, amivel ön rendelkezik? Hogy hát, ha lesz olyan az utódok közül, aki felfigyel, és azt mondja, hogy érdemes volna jobban odafigyelni ezekre a forrásokra.
Leírtuk már, megjelent a Székelyföld borvizei című könyv, mellette írtunk egy Székelyföld fürdői könyvet, amelyek 172 népi fürdőt, ebbe benne vannak a nagyobb köztársaság érdekeltségi fürdők is. A Székelyföld borvizei könyvben, ha jól tudom, 1060 forrást írunk le települések szerint székekre bontva, amelyeknek a vegyellemzése is megvan. Amellett pedig közösen Kis György Zoli bácsival írtunk egy incerék, a több szerzős orvos is van a mofettákot, tehát abból is rengeteg száraz gázömlés van, ami igazi gyógyíra az olyan embernek, akinek hasogat a lába vagy a dereka.
Beszélgetésünk elején szóba került a kerámia. A kerámia mellett ma mennyi idő jut a borvizekre?
Jut, azért folyamatosan dolgozunk rajta szabad időben. Mondjuk, ha nem volna műhely, akkor több jutna, de vagy ki tudja, lehet, hogy így prés alatt egyenesedik a púpos ember is, úgyhogy foglalkozunk ezzel is. Az Erdélyi Gyopárban is van egy ásványvizes sorozat, a borvizekről írunk, szerintem kerül annyi idő, amennyi szükséges. A kolléganőm mondja sokszor, hogy engem csak a borvíz érdeke, kevésbé a kerámia, úgyhogy van ilyen is.
Szója János vagyok, újtusnádi lakós, 1941-ben születtem, január 19-én, Alsó Rákoson. És hogy kerültünk ide, édesanyám itt született, ahol én most lakom, újtusnál 509-es házszám alatt. Édesapám volt alsó rákosi, de sors úgy hozta, hogy be kellett menjenek Bukurestbe dolgozni. Édesanyám mint babysitter, édesapám meg likőgyárba dolgozott. És 40-ben, amikor volt a bécsi döntés, akkor Észak-Erdélyt leszakították, ők ott maradtak. Közben édesanyám terhes volt vélem, édesapám pedig koncentrálra járt, behívatták a román hadseregbe nagyon sokszor. Ezt ő megunta, és egy alkalomkor kerekedett a román hadseregtől, és átalszakadtan az őt határon, és itt Tusnádon a hatóságoknál jelenkezett. Akkor behívatták Tőgyesre, átképzésre. És édesanyja, mivel velem terhes volt 40-ben, készült a szülés, és akkor úgy ment alsó Rákoshoz, mert alsó Rákos Dél-Erdélyhez tartozott. Körülbelül 2 év múlva ő is a határon átszökött valakinek a segítségével, akkor én már 2 éves voltam. Vélem máklevet itattak, hogy ne sírjak a határon, elkávítottak. Aztán itt maradtunk.
Az élete hogy fonódik össze a fuvos zenekarral?
Úgy fogódik össze, hogy az 56-os események véget engem letartóztattak, 6 évet csináltam a börtönbe, illetve kényszer munkahelyen. 64. június, amikor hazajöttem, akkor alakult meg az új Tusnádi rezes banda 11 taggal. Az unokámnak a másik nagy tatája volt az egyik fő szervező, aki nyugodj égcsendesen állhat. Igen, de baj volt akkor, mert az a 11 tagú zenekar úgy alakult meg, hogy mindenki saját maga vette meg a hangszereket. Bizony egy hangszer egy jó tehénnek az ára volt, mondták még akkor. Persze szerettem volna beállni, akkor jöttem ugye haza, de nem tudtam beállni, mert nem volt hangszerem, nem volt pénzem, még ruhára sem volt. Körülbelül 4-5 év múlva a lelkes zenekar feloszlott, annak okáért, hogy még a dobos is prímás akart lenni. 76-ban együtt dolgoztam az akkori kis titkárral, és jött az ötlettel a kolléga, hogy mit szólnék, újra kéne a rezes bandát alakítsuk. Vettünk dobot, kísérő hangszereket, és illett meg az első zenekarunk 1976-ban.
Azóta is működik?
Azóta is működik, igen. Évek hosszú során Úszói Árpád, ő tanította a kuttát. Időközben változott a dolog, mert 98-ban a Szent Simoni Sándor Árpád elvégezte az egyetemet, és aztán jött ő 10 évet, ő tanította, s vitte tovább. Az unokám most végre megnyugodott, most elmondhatom, nem értem hiába, átvette az egész zenekart.
Akkor azt jelenti, hogy ön a háttérből vezényel?
Most már tudja csinálni, mert annyi tapasztalata van, ugye itt nőtt fel ő is. Meg kell mondjam, hogy mikor 3. osztályos volt, mind a 13 osztálytársát beszélvezte a zenekarba. Azokból már doktornők is jöttek ki, mert leányok is voltak, tanár is jött ki, úgyhogy sok értelmiségi jött ki a zenekarból. Az akkori korosztályból ő maradt egyedül, de a fákját most ettől arrafelé ő fogja vinni.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Korodi Erik vagyok, újtusnádi lakós. Én vagyok jelenleg a község fúvószenekarának a karmestere. Nagyváradon végeztem tanulmányaimat mostanig. Klarinét szakot kezdtem el tanulni, mint előadó művész. Közben a Párciumi Keresztény Egyetemen zenepedagógiát is végeztem. Illetve mikor ez a kettőnek vége lett, akkor igazából elindult olyan, hogy szaxofon szak, mert hogy Romániában szaxofon az népi hangszerként volt igazából elismerve, tehát mint klasszikus hangszert nem tanították. És mindig is az volt a vágyam nekem, hogy a szaxofont tanulhassak, de nem volt erre lehetőség, ezért is iratkoztam be elsők között, és végeztem el azt az egyetemet is, hogy elsőként lehessek tanár, aki ezt a hangszert tovább tudja népszerűsíteni. Most jelen pillanatban a kolozsvári George Dima Zeneakadémián vagyok mesterszakos hallgató.
Milyen zenekart kapott, amikor a nagytat azt mondta, hogy jó, átadna a stafétát?
A zenekar az elég hiányos volt. Vannak kísérő hangszerek, vannak ritmus hangszerek, vannak szóló hangszerek, tehát ugye beszélünk fafúvósokról, részfúvósokról, stb. És a zenekar igazából elég hiányos volt, tehát a kíséret szempontjából főleg, tehát hiányoztak az olyanok, mint a vadászkürt a tuba. Picit ezért kellett én átgondoljam az egész koncepciót, hogy hogy is tudnánk ezt valahogy úgy megcsinálni, hogy tényleg minden szóljon, tehát legyen kíséretünk, legyen basszus, legyen lennének jó dobosaink, ezt nem lehet egy-két hónap alatt elérni. Tehát én 2020 májusában vettem át a zenekart, ahogy hazaköltöztem, és folyamatosan azon vagyok, hogy ezt kibővítsem. Igazából egy egészét tudjuk tenni, de most már elég jól haladunk, tehát a legutóbbi önálló koncertjeinken, mint például a karácsonyi koncert, azon már teljes mértékben csak Tusnád községi zenészek voltak, és minden hangszeres volt.
Most hány gyerek zenél?
Jelen pillanatban 25 és 30 fős az, akivel járunk fellépni.
Milyen zenét játszanak?
A fúvós zenekar, ez picit ilyen orientált is, mint magyar fúvós zenekar. A történelmi indulók az, ami legfőbb dolog, amit játszanunk kell, ezt vettük át a régiektől. Népdalfeldolgozások mindenképp, próbálunk picit a gyökereinkhez is visszamutatni. Viszont most már azt is át kell gondolnunk, hogy meg kell fognunk a fiatalságot.
Itt a tusnádi gyerekeket mi motiválná, hogy részt vegyenek a fúvószenekar tevékenységébe? Mert nagyon sok zenekarnál járok, és legtöbb helyen, például a fiúk azt mondják, hogy jól lehet csajozni, a lányok azt mondják, hogy nekik is pluszpont, hogyha zenélni tudnak, mert észreveszik a kicsit szürkébbet is a zenekarba. Itt miért jönnek a gyerekek? A
legfőbb szempont szerintem a társasági lét, az, hogy itt vannak a haverok, már becsatlakozik mondjuk egy osztályból két gyerek, az már elmondja, hogy igenis ez vagány és ez jó buli, és akkor behozza a többi osztálytársát is. Én azt látom tényleg, hogy azért minden korosztályban van egy-két olyan ember, aki ezt nagyon szívesen hirdeti, és nagyon bejön neki, és tényleg akkor így tudunk fejlődni. Ugye a szülők is nagyban hozzá kell ehhez járuljanak, mert hogyha ő nem mondja azt, hogy fiam, ma miért nem gyakoroltál legalább 5 percet, vagy legalább a héten miért nem vetted elő kétszer a hangszert, vagy menjél el zeneórára, mert legalább nem a telefon nyomod a közben is, hanem értelmes dolgot csinálsz, tehát a szülőkön is sok múlik. De igazából szerintem, amit látok, az a társaság, a jó társaság.
Meddig lehet ezt csinálni ilyen nagy lelkesedéssel? Mert a párja is hasonló érdeklődésű. Akkor gondolom, hogy kicsivel könnyebb dolga van esetleg a karnagynak is.
Mindenképpen egy jobb kéz nekem. Ugye ő is zenetanárnő, jelenleg a Nagy István Művészeti Liceumban zongoratanárnő. Tehát azt mondják, hogy minden sikeres ember mögött áll egy okos hölgy igazából. Szerintem ez nálunk is talán így lesz. Sikerek jönnek aztán, de igazából még pályakezdők vagyunk valamilyen szinten. A lelkesedés, hát nem tudom. Szerintem ez mint a hullámvölgy, ez olyan. Van néha, amikor nem jönnek el próbára, akkor úgy jövök haza, hogy nem akarok beszélni senkivel, mert hogy az olyan rosszul esett nekem, de inkább több a jobb pillanat, amikor tényleg ez a motiváció megy, és ez csak fokozódik tovább. Hogy meddig tart, nem tudom. Remélem addig, amíg ezt tudjuk csinálni. Nyugdíjas évek, inkig, akár. Tehát remélem, hogy ez minél tovább fog fokozódni és tartani.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Nagytusnádon készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.